Isten igéjét a mai délelőttön az apostolok cselekedetei 27. fejezetéből fogjuk olvasni, az első verstől a 26. versig állva hallgassuk a mi Istenünk szavát. Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőibe készült, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztarkhosz is, Tesszalonikából. Másnap befutottunk Szidónba. Julius emberségesen bánt Pállal, és megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva, az ellenszél miatt Ciprus szélárnyékos oldalán hajóztunk el. Majd Kilikia és Pamfilia partja mentén haladva befutottunk a líkiai Mirába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállított át minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig. De a szél miatt nem tudtunk kikötni, ezért elhajóztunk Kréta szélárnyékos oldalán, Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lásze a városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked a te szavadat, amely ismét eljut hozzánk, és arra kérünk, hogy engedd, hogy a szívünknek a keménysége se akadályozzon meg téged, hogy szólj hozzánk. Kérünk, puhítsd fel a szíveinket, és add, hogy mindaz, amit mondani akarsz, eljusson hozzánk. Amen. Foglaljunk helyet. Stabilitás. Ez a mai témánk. És gondolom, hogy ez a legtöbbünket, hogyha nem mindannyiunkat foglalkoztat, mert az életünkben gyakran adódnak olyan helyzetek, amikor bizonytalannak, ingatagnak, instabilnak, érzelmileg labilisnak érezzük magunkat. A mi Istenünk viszont azt szeretné, hogyha az életünkre egy állandó szilárdság, egy folyamatos stabilitás lenne jellemző. Egy hajótörési esemény sorozatról olvasunk, amelynek minden ízében az érződik, hogy itt minden változik, minden ingatag, minden instabil, és bármikor véget érhet a szereplőknek az élete. Hányszor voltatok már úgy, amikor azt éreztétek, hogy mások döntéseinek a következményei miatt ti jutottatok olyan helyzetbe, amikor úgy éreztétek, hogy kimegy a lábatok alól a talaj. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Hatással vagyunk egymásra. Emberekként a környezetünk hatással van ránk. Mindannyian impulzusokat bocsátunk ki, és fogadjuk is ezeket az impulzusokat. Ezért tehát, aki emberek között él, már pedig ezzel mindannyian így vagyunk, sok-sok ember különböző irányú döntésének a következményei között hányódik. És ezekben a helyzetekben gyakran érezzük magunkat ingatagnak, instabilnak, olyannak, hogy mint ahogyan Pál és a munkatársai sodródtak ezen a hajón ide-oda, ahogyan hányta vetette őket ez az óriási vihar, hát pont így érezheted magadat te is. Amikor eltervezel valamit, de aztán a családodban a férjed, a feleséged, a gyerekeidnek a döntése miatt nem úgy alakulnak a dolgok. Bemész egy határozott elképzeléssel a munkahelyedre, és a főnök valami olyat talált ki, hogy ezt az elképzelésedet nem tudod megvalósítani, és valamilyen nagyon más utat vesz, mint az, amit te kezdetben elképzeltél. Hogyan hatnak rád az ilyen helyzetek? Azt hiszem, hogy a szívünk mélyén mindannyiunknak ott van az a vágy, hogy végre hadd álljak stabilan. Arról szeretnék beszélni ma nektek, hogy milyen megoldást kínál Isten arra a helyzetre, hogy amikor folyamatosan mások döntéseinek a következményei érnek el hozzánk, és tesznek bennünket ingataggá, hogyan tudsz mégis ebben az állandó bizonytalanságban, ezek között az állandó újabb és újabb impulzusok és döntéshelyzetek között hogyan tudsz mégis folyamatosan stabil lenni, úgy, hogy ráadásul közben még másokat te magad erősítesz. Mert ez lehetséges. Mert Pál apostolnak a helyzetéből, a személyiségéből ezt olvashatjuk ki a felolvasott történetben. Három alapelvet, három alappillért szeretnék mondani nektek, amely mindig, minden körülmények között megáll. Ha ez a három beépül az életedbe, akkor egy folyamatos stabilitás fogja jellemezni az életedet. Még akkor is, hogyha mások döntéseinek a következményei elérnek hozzád, és ide-oda sodornak. Miért beszélek állandóan mások döntéseinek a következményeiről? Hát azért, mert azt látjuk, hogy Pál apostol belekerül egy olyan helyzetbe, amikor minden esetben mások döntenek fölötte. Nem ő dönti el, hogy melyik hajóra szálljanak, nem ő dönti el, hogy hova akar utazni, nem ő dönti el, hogy mikor induljanak, és bár szeretné a jó tanácsával megkímélni az egész csapatot attól, hogy végül ezt a borzasztó hajótörést elszenvedjék, de még ebben is mások döntéseinek a hullámain hányódik az egész élete. Mi tehát az a három alapelv, ami mégis minden körülmények között stabilitást tud kölcsönözni az életednek? Ez a három a krisztusi identitás. A kapcsolatod az élő Istennel és Isten kijelentése. Három K. Ezt a három K-t, hogyha megjegyzed és beépíted az életedbe, garantáltan stabilabb leszel. És elérhető az a fokú teljes stabilitás, amit nagyon kis mértékben tudnak megingatni az élet különböző viharai. Krisztusi identitás, kapcsolat és kijelentés. Na nézzük ezt a hármat tehát. Ezt olvastuk az első versben. Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. A krisztusi identitás azért a stabilitásod első számú alappillére, mert minden további ebből fakad. Hogyan látod önmagadat az életben? Hogyha helyesen akarod látni önmagadat, akkor mindig a menny szempontjából kell nézned azt, hogy ki vagy te, és miről szól az életed. Ez a krisztusi identitás. Hogyan lát engem Isten? Ki vagyok én Krisztusban? Hogyha helyesen látod magadat Isten szemszögéből, akkor tudnod kell, hogy egy ember vagy a sok közül. Mint ahogyan itt is olvastuk, Pál apostolt felszállítják a hajóra a többi fogollyal együtt. Pál apostol a mi szemünkben egy kiemelkedő bibliai személyiség. Ott a saját környezetében és kultúrájában, különösen ebben az életszituációban ő egy volt az összes többi közül. Ráadásul egy fogoly. Mennyi szava lehetett Pálnak ebben a helyzetben? Gyakorlatilag nulla, semmi. Egy volt a sok közül. Amikor önmagad helyzetéről gondolkodsz, akkor ezt tudnod kell. Egy ember vagy. Egy teremtmény. Egy a 7 milliárd közül. Egy a sok ember közül. De ezzel párhuzamosan, egyszerre és egyidejűleg igaz az életedre egy másik szempont. Ezzel párhuzamosan, ugyanilyen érvényességgel igaz az, hogy Isten gyermeke vagy. És minden helyzetben Isten képviselője vagy a menny felhatalmazásával. Tehát, hogyha éppen olyan helyzetben van, vagy amikor úgy érzed, hogy a 123. senki vagyok. Egy a sok fogoly közül. Ki vagyok én, és mi az én életem? Egy nagyon híres bibliai szereplő feltette egyszer ezt a kérdést. Ki vagyok én, és mi az én életem? Mondja Dávid, akit aztán Isten a saját népének az élére emelt. Ki vagyok én? Hát sodródom az élet hullámaival. Mindenki csak belém rúg egyet-kettőt, aztán arra megyek, amerre rugdosnak, amerre terelnek, amerre sodródok. Egy vagyok a sok fogoly közül. Na az ilyen helyzetekben mindig tudnod kell, hogy ezzel párhuzamosan te Isten gyermeke vagy. Bármi történjék is veled, bármit tegyenek is veled, te mindig az élő Isten gyermeke vagy. Nem majd csak leszel egyszer a mennyben, hanem az vagy. Még akkor is, hogyha belesimulsz a környezetedbe, mert nem engedik, hogy kilógj belőle. Isten gyermeke vagy, a mennynek minden felhatalmazásával, azért, hogy képviseld Istent. A stabilitásodnak ez az egyik alapköve. Mert Pál apostol későbbi hozzáállásában azt fogjuk látni, hogy őt nem túlságosan ingatta meg az a tudat és az a helyzet, hogy most éppen fogoly. Most éppen fogoly, máskor nagy hatású misszionárius, néhány évvel korábban az árnyékától meggyógyultak az emberek. Most pedig fogoly. Egyszer fent, egyszer lent. De láthatóan Pál apostolt nem viseli meg ez a helyzet. Nem esik kétségbe, nem kezd el vagdalkozni, mert az életének az egyik alapja, az identitása Krisztusban, és ez adja a stabilitását. Tudja, hogy ki ő. Ha most éppen fogoly, ő akkor is Isten képviselője, és akkor is szilárd és stabil. Nézzük tovább, mert ebből hangsúlyos és fajsúlyos következmények származnak. A folyamatos stabilitásnak a második alappillére az a kapcsolat, mégpedig az Istennel való kapcsolatod. Ezt olvastuk a 9.11. versekben. Mivel pedig közben sok idő eltelt, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Na erről beszélek. Nem akadályozta meg Pált abban, hogy véleményt formáljon egy ilyen kritikus helyzetben, nem akadályozta meg az, hogy éppen ő most milyen státuszban volt. Képviselte mindazt, amiben hitt, és amit a legjobb meggyőződésével képviselnie kellett. Kicsoda ez a Pál egy hajón? Hát Lukács kihangsúlyozza, hogy a kormányos meg a hajótulajdonosnak inkább hitt az őt fogságban tartó római százados. Hát amúgy nem logikus lenne? Hát egy hajón te kinek hinnél, hogyha nem a kormányosnak vagy a hajótulajdonosnak? Hát ki ért a hajózáshoz jobban? Egy hajón vagyunk. Kire hallgasson a római százados, hogyha nem a hajósokra? De mi a következménye annak, hogy rájuk hallgatott? Hajótörés. Azért kell rendkívül komolyan venned, hogy te az Isten gyermeke vagy, mert az Istennel való kapcsolatod megnyit egy olyan perspektívát, amivel a körülötted élők, akik nem kapcsolódnak Istenhez, nem is tudnak számolni. Kinek lett igaza végül? Annak, aki szakember volt, vagy annak, aki kapcsolatban volt az élő Istennel? Pál apostolnak, aki kapcsolatban volt az élő Istennel. Mert az Istennel való kapcsolatod olyan perspektívákat nyit meg, amelyek a környezeted számára nem elérhetők. Mert nincsenek kapcsolatban azzal, aki az egész történelmet, minden egyes történést és élethelyzetet egyszerre minden összefüggésében lát. Ezért tehát, amikor olyan kérdésekről van szó, aminek hosszú távú kihatásai is vannak, vagy sok ember életére nézve kihatása van, akkor az emberek legyenek bár a legjobb tudásukkal és a legjobb szándékukkal is. Nem tudnak számításba venni minden szempontot. Ki tud számításba venni minden szempontot és minden lehetséges következményt? Az Isten. És Isten használni akar téged meg engem, az ő gyermekeit, hogy a kritikus helyzetekben ott legyünk, mint az ő képviselői, és segítsük az embereket, még akkor is, hogyha nem vagyunk szakemberek, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy mi nem értünk bizonyos dologhoz. De mégis az Istennel való folyamatos, dinamikus kapcsolat révén olyan szempontokat is megláttat velünk Isten a Szentlélek által, amire másoknak nem tud megnyílni a szeme. Mert nem rendelkeznek ezzel a kapcsolattal. Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. Nélkületek ízetlen a világ. Szürke, értelmetlen. Egy jó sótlan levest megenni nincsen értelme, neki se álljál. Ti vagytok a világ világossága. Mi történik itt? Az történik, hogy hiába a hozzáértők, hiába a szakemberek, egy nagyon necces, kritikus szituációban az Isten gyermekének sokkal szélesebb a rálátása mindarra, ami történik. Persze, az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy Pál apostol több ezer kilométert hajózott ezekben az években. Na de hát mégsem volt hajós, és Lukács sem úgy mutatja be őt, mint aki annyira tapasztalt hajóssá vált volna, hogy kenterbe vágja a hajó tulajdonos meg a kormányost. Hanem sokkal inkább azt a szempontot mutatja be, hogy valamilyen láthatatlan, de annál valóságosabb csatornán keresztül Isten beszélget az övével, beszélget a gyermekével. Intuíció, mondhatnánk így is. De sokkal inkább igaz az, hogy a lélek vezetése. Pál apostolhoz beszél Isten, és nézi a körülményeket, nézi az összefüggéseket. Vannak objektív kritériumok. A bőjt is elmúlt már. Ez azt jelenti, zsidó gondolatkörben, hogy az engesztelés napján túl voltunk, a Jom Kippur már elmúlt, ez az őszi időszaknak a kezdetére esett, kortörténeti számítások szerint körülbelül pont 2000 évvel ezelőtt, október 5-én volt ez, a Jom Kippur, és hajózási szempontból október közepétől november közepéig az Adrián hajózni életveszélyes volt. Vannak objektív tényezők is. De a Biblia inkább abba az irányba tolja a gondolkodásunkat, hogy Pál nem csak bölcs ember volt, és azt mondja, hogy kockázatos a bőjt után útra kelni az Adrián. Hanem sokkal inkább azt mondja az ige, hogy Pál apostolhoz beszél Isten. Nézi a helyzetet, összeveti az objektív, a szubjektív és mindenféle kritériumokat, összegzi, és azt mondja, mert azt mondatja vele a lélek, hogy nem, nem lenne jó elindulni. Ezért tehát úgy kell gondolnod magadra, hogy Isten téged, mint hegyen épült várost akar használni. Nem pusztán csak úgy, hogy elmond az evangéliumot, mint örömhírt, hanem úgy, mint aki a sötétségben élő emberek számára világosságot hoz. Mint aki adott esetben nem tarthatja zárva a száját. Pál egy fogoly. Mi az ő identitása ebben a helyzetben? Fogoly. És fogolyként az élő Isten gyermeke a menny felhatalmazásával mindig az ő képviselője, akihez beszél, akinek kijelentéseket ad, és aki segítségére tud lenni az embereknek, mert a hajón rajta kívül kettő hegyen épült város volt. És a következő héten fogjuk olvasni, hogy a hajón 276-an utaztak. 276 ember között hárman voltak, akikhez Isten tudott volna beszélni. Akik világosságot hozhattak a sötétségbe. Akik olyan szempontokat is felvillanthattak volna, amelyek megmentik ezt a 276 embert a pusztulástól. És Pál apostol fogoly létére nem azt mondja, hogy ó, hát én csak egy nyomorult kis fogoly vagyok, hát mi az én szavam itt? Maradjak inkább alázatban, hiszen hát Isten ezt a szerepet rótta rám, hanem azt mondja, hogy én világítok. Ha fogoly vagyok, ha nagy hatású misszionárius, ha egyetemi tanár, bármi vagyok is, Isten képviselője vagyok. Ez adja a stabilitását. És az Istennel való kapcsolatán keresztül olyan szempontok is láthatóvá válnak a számára, amelyek mások nem. Ez a stabilitásának a második pontja. Képzelj el egy olyan élethelyzetet, ami már megtörtént veled. És amiben tényleg úgy érezted, hogy ide-oda hányódsz a vihar közben. Olyan nagyon kemény emberi szituációk, amiket nem kívánnál még egyszer. Hogy reagáltál? Mi az, ami meghatározta a hozzáállásodat ezekben a helyzetekben? Ezt a három dolgot építsd be, vedd komolyan. Bármilyen helyzetben és státuszban vagy is, mindig Isten gyermeke vagy. És Isten mindig azt akarja, hogy képviseld őt, használd a vele való kapcsolatodat. És végül harmadsorban, amikor valakinek szilárd a krisztusi identitása, amikor valaki olyan kapcsolatban van Istennel, hogy Isten beszél hozzá, az minél inkább erősíti ezt a kapcsolatot, annál valószínűbb, hogy Isten kijelentésekkel fogja megajándékozni őt. Ez a stabilitásunknak a harmadik alappillére. Isten szava adja azt a stabilitást az életednek, amely mások számára is erőt kölcsönöz. Hajótörés. Napokon keresztül nem látszik a hold és a csillagok. Teljes sötétségben, cél és irány nélkül hányódik 276 ember a tengeren. Nem esznek. A jövő héten látni fogjuk, mert ugyanennek a történetnek a második fele lesz a jövő heti témánk, és látni fogjuk, hogy pattanásig feszülnek az idegek, és olyan emberi kapcsolatok bontakoznak ki, amire ők maguk sem számítottak volna. És Pál apostol egy ilyen helyzetben háromszor is szól az egész hajónak a fedélzetéhez. Valahogy szépen lassan kiformálódik, hogy Pál apostol szavára érdemes hallgatni, még akkor is, hogyha ő nem hajós, hanem ő a kormányos, nem ő irányít, és nem ő a hajó tulajdonos. Tehát amikor nem te vagy a tulajdonos, aki irányít, amikor nem te vagy a kormányos, aki azt gondolja, hogy kezében az irányítás, amikor csak egy egyszerű fogolynak érzed magadat, akkor is tudnod kell, hogy Isten használni akar, és te tudsz lenni az a stabil pont, amely mindenki számára erőt kölcsönöz. És ez úgy működik, hogyha Isten szavára építed az életedet, a kijelentésre. Vigyük vissza, illetve kérem szépen a borítóképet, a főképet. Nézzétek ezt a szélkereket, ezt a szélerőművet. Mi a szélerőműnek a legfőbb tulajdonsága? Igen, az egyik az, hogy forog, igen. Mire való a szélerőmű? Köszönjük szépen, egy szakember. A mozgási energiát elektromos energiával alakítja. Így van. Erőmű. Erő származik belőle. Azért használják, azért állítják, hogy mások számára áldás legyen, hogy erőt vegyünk belőle. Isten célja az az életünkkel, hogy olyanok legyünk, mint a szélkerék. De ahhoz, hogy a szélkerék működjön, és erőt tudjon továbbítani, a legnagyobb viharba kell tenni. A szélerőművet nem az árnyékos helyekre teszik, nem a szélárnyékos helyekre teszik. Mi azt szeretnénk, hogy Krisztus követőiként egészen addig, amíg valahogy elketyeg az életünk, és bemegyünk a mennybe, olyan nyugis legyen minden. De Isten azt mondja, hogy az egész földbolygó nem nyugis. Az egész emberi élet nyugtalan, mert bűn alá van rekesztve. Az egész élet hánykódik, és egy nagy vihar mindenkinek az élete, amíg itt élünk a földön. És ezért szeretnék stabil pontokat állítani, a legkeményebb helyekre és helyzetekbe, hogy mások erőt tudjanak venni belőle. Nem tudom, látszik-e onnan ennek a szélkeréknek a három ága. Hogyha egy szélkerék jól működik, akkor irtózatos erejű szél kap bele, és akkor tudja a legtöbb erőt továbbítani. Akkor a leghatékonyabb a szélerőmű, hogyha a legnagyobb szél tud belekapni. És akkor aztán hajlanak az ágai. Isten így gondol rád, meg rám. Akkor nem fogsz összetörni ebben a kihívásban, hogyha az életed Isten szavára, Isten kijelentésére alapul. Mert akkor Isten folyamatosan beszél majd hozzád, erősít, bátorít, támogat, és mindig tovább fog vezetni a következő helyre, ahova menned kell. És még hogyha úgy tűnik, hogy emberek döntéseinek a nyomán hányódik és sodródik az életed mindenféle irányba, te akkor is stabil leszel. És erőt tudsz kölcsönözni másoknak. Hát ezt olvastuk. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ezt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ez a második alkalom, amikor Isten közvetlen kijelentésben bátorítja Pált. Közvetlenül beszél hozzá, és megerősíti a küldetésében. Az első, amikor kihallgatja őt a jeruzsálemi nagy tanács, és úgy tűnik, hogy el fogják ítélni, és a nagy küldetés, amiről emlékeztek, hogy múlt héten beszéltünk róla, hogy Pál a megtérésétől kezdve tudatában volt, hogy neki a római császár elé kell vinni az evangéliumot. De ez az út, ez sokszorosan akadályba ütközött az évek során. Kétszer jön személyesen maga Isten, és bátorítja Pált, hogy a küldetés továbbra is érvényben van. A személyes kijelentés ebben az esetben hány ember életére van hatással? 276 ember életére. Ha Pált leszámítjuk, 275 ember életére. Semmi túlzás nincs abban, hogyha azt mondom, hogyha te Isten szavára alapozod az életedet, és személyesen kijelentést veszel tőle, akkor ugyanígy emberek sokaságára vagy olyan hatással, hogy te erősíted őket. Hogy a legnagyobb viharok közepette, a legkritikusabb helyzetekben lesz egy stabil pont, akihez érdemes igazodni. Akiről azt látják majd, hogy majdnem belefeszül a helyzetbe, mint ez a szélerőmű, hogy óriási a vihar. Csak tudjátok, Isten meg akar tanítani bennünket arra, hogy a nehézségeket erővé konvertáljuk át. Na ez a valami. Hogy a nehézségekben nem kell összetörni. Szerintetek Pál apostolnak nem volt kétsége? Nem volt félelem benne? Vagy Lukács, aki írja ezt, mert ott volt vele? Vagy Arisztarkhoszban nem merült fel, hogy itt a vége? Hogy őket az éhség, amely napok óta tartott, sőt, jövő héten ki is fog derülni, hogy végül közel két hétig nem ettek. Hogy az nem viselte meg őket? Hogy valaki, akinek nem a hajózással telik az élete, azt ne viselné meg, hogyha összesen 6 hónapig hajózik, hogy eljusson A-ból B-be. Hát dehogy nem. Megviselte őket az egész helyzet. Állniuk kellett a sarat. Sőt, hogy fogalmaz Lukács? Azt mondja, hogy végül pedig amikor a megmenekülésünk minden reménye elveszett. Na, amikor a megmenekülésnek minden reménye elveszik, mi történik akkor? Akkor jön Isten kijelentése a mennyből. Hát szeretném elmondani nektek, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, folyamatosan az egész életünkben, az ez a szituáció. Az egész életünkre ez a szituáció jellemző. A körülöttünk élők számára a megmenekülésnek minden reménye elveszett. Ha nem jön valaki, akihez Isten beszél, akinek szilárd a krisztusi identitása, aki kapcsolatban van Istennel, és ezért olyan szempontokat is meg tud látni, amelyet mások nem, és akihez nem beszél Isten, ha nem jön egy ilyen ember, akkor az emberek, a körülöttünk élők megmenekülése számára minden remény elveszik. Bírják egy ideig a strapát. Bírják egy ideig a nehézségeket. Aztán szépen lassan letörik egyik széllapát, letörik a másik széllapát, vagy a szélkeréknek a lapátja, és ott maradnak csonkán az emberek. Hát ugye nem kell messzire menni. Az emberek elválnak, megcsalják egymást, az embereknek széttörnek a családjaik, tönkre megy a gyerekeikkel való kapcsolatuk. És ott vannak, úgy érzik magukat, hogy megcsonkított az élet, úgy érzik magukat, hogy letört minden, amiből erőt vehetnék. De Isten odaállít ezek mellé, az emberek mellé, téged meg engem. Mit fognak látni rajtunk, visszakanyarodva az első ponthoz? Azt fogják látni, hogy itt van egy ugyanolyan fogoly, mint én. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy nem sokan vannak közöttetek, akik emberi szempontból nagy formátumúak vagy gazdagok lennének. Hát tényleg. Rád néznek az emberek, azt mondják, hogy hát egy ember a sok közül, az utca embere. De te tudod, hogy Isten képviselője vagy minden körülmények között. Azt fogják látni rajtad, hogy egy vagy közülünk. Csak amikor jönnek a viharok, akkor azt fogják látni, hogy egyre hevesebb a szél, és te mégis egyre erősebb vagy. Hogy a viharban már szinte mindenkinek letörik minden porcikája, te mégis ott állsz, és erőt tudsz adni másoknak is. Mert Pál apostol ezt tette, és Pál apostol semmiben nem különbözik hozzám vagy hozzád képest, hanem megtanulta az életében, hogy tudja, hogy kicsoda ő Krisztusban, hogy vegye komolyan, hogy kapcsolatban van az Úrral, és hogy vágyakozzon a kijelentésre, és Isten szavára alapozza az életét. Mit mond Jézus a neki való engedelmességről, az ő szavának a meghallásáról? Azt mondja, hogy aki hallja tőlem az én beszédeimet, és cselekszi azokat, vagyis beépíti az életébe, az hasonló ahhoz az emberhez, aki kősziklára állította a házát. És jöttek a szelek, és belekapaszkodtak abba a házba, de nem tudták elsodorni. Jött az ár, és neki feszült annak a háznak, de nem tudta elsodorni, mert kősziklára volt építve. Hát Pál apostol nem tesz mást, mint ebben bízik. Várja a kijelentést, és Isten pedig beszél hozzá. És viszi tovább ugyanazon a védett útvonalon, amiről a múlt héten beszéltünk, amihez hasonlóan kreatív megoldást az égvilágon senki nem tudott volna kitalálni. Azt mondja szintén Pál a római levélben. A teremtett világ pedig sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Hát ezért. De arra vágynak, hogy legyen valaki, aki stabil És számodra, meg számomra elérhető ez a stabilitás. Mindenki arra vágyik, hogy valaki megmondja neki, hogy hogyan kell stabillá válni. Miért virágzik ma a coach szakma? Hirtelen az elmúlt években megszaporodtak a coachok, meg a trénerek. Miért? Hát azért, mert az emberek lassan azt a képességüket is elveszítik, hogy vezessék az életüket. Meg kell tanítani őket vezetni az életüket. És te pedig egy olyan közösséghez tartozol, akit Isten maga tanít arra, hogy hogyan vezessük az életünket, hogy hogyan legyünk stabilak. Ezért tehát zárszóként élj a krisztusi identitásodban. Erősítsd az Istennel való kapcsolatodat, hogy használni tudjon téged olyan helyzetekben is, amikor mások nem látják meg az isteni szempontokat. És végül várd Istennek a kijelentését, mert minél intenzívebb a kapcsolat, annál biztosabb, hogy Isten személyesen fog vezetni téged a saját személyes életednek minden helyzetében. Amen. Álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Atyánk, hálásak vagyunk neked a te kijelentett igédért. Köszönjük, hogy olyan alapelveket tanulhattunk, amelyekre, hogyha az életünket alapozzuk, akkor egy állandó stabilitás lehet jellemző ránk. Atyánk, látjuk a saját nehézségeinket, problémáinkat, és látjuk a saját gyengeségeinket is. Látjuk azt, hogy sokszor mi magunk is olyanok vagyunk, mint a megtépázott szélkerék. De hisszük, Urunk, hogy neked nem ez a terved velünk. Hisszünk, hogy te azt akarod, hogy stabilak legyünk, szilárdak, hogy bárhová is hányódunk, akár a saját rossz döntéseink, akár mások döntései következményeiként, akkor is szilárdak, erőteljesek és stabilak lehessünk. Urunk, köszönjük, hogy a legembert próbálóbb helyzetekben is tudhatjuk, hogy a te gyermekeid vagyunk. Tudhatjuk azt, hogy te beszélsz hozzánk, mert kapcsolatban vagyunk veled, és tudhatjuk azt, hogy kijelentést fogsz adni. Urunk, szeretnénk hegyen épült város lenni, egyenként is, és a mi gyülekezetünkként is. Urunk, szeretnénk a világ világossága lenni. Szeretnénk olyan stabilak lenni, akikre, hogyha ránéznek az emberek, azt látják, hogy érdemes hinni neki és bízni benne, mert olyat tud, amit én nem. Kérünk, Urunk, hogy így erősíts bennünket, mindannyiunkat, mert szükségünk van rá. Jézus nevében. Amen.